Fókuszban tanáraink, öreg diákjaink élete. Alma Mater. Szerkeszti Nagybodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és az Alma Mater hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagybodó Szilárd. Vannak, akik kiszemelnek maguknak egy utat, és megállíthatatlanul haladnak rajta, vannak viszont olyan személyek is, akik folyamatosan valami újat keresnek. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy keresik a változást. Nem lehet eldönteni, hogy melyik a jobb, melyik a helyes út, már ha egyáltalán van ilyen. Azt azonban ki lehet jelenteni, hogy a változásban is van stabilitás, illetve a folyamatos megújulás kimondottan különleges életutakat tud szülni. Témánk a változás és a stabilitás. Meghívottunk dr. Györfi Gábor, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem politika, közigazgatás és kommunikáció karának oktatója. Gábor, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat és eljöttél az Alma Materbe. Szeretettel köszöntelek a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt.
Nagyon szívesen, szia!
Elsősorban megkérnélek, hogy mesélj a gyermekéveidről.
Hú, hát ez elég rég volt, a 80-as évekre emlékszem vissza, hogy még a kommunizmus évei voltak, akkor voltam középiskolás, és Nagybányán jártam középiskolába. Hát már akkor elkezdtem így váltogatni az iskolákat, nem ugyanabba az iskolába jártam végig. Sok mindennel foglalkoztam, például még egy évig művészeti középiskolába is jártam, ahol festészetet tanultam, és erre az időszakra nagyon szívesen emlékszem vissza, egy nagyon érdekes időszak volt. Hát így hobbiból még mostanság is előveszem az ecsetet, és így valamiket festegettek, persze ez csak ilyen nagyon laza hobbi. Hát utána kerültem matematika-fizika osztályba, és hát ekkor már így számított a teljesítmény. A matematika olimpiászra jártam, el is jutottam az országos versenyre, matematika versenyre 7. osztályban, és tulajdonképpen ekkor dőlt el, hogy hát a 80-as években a kommunizmusban még nem volt ekkora választék, nem volt ennyi egyetemi képzés, ennyi egyetemi szak. Tulajdonképpen csak mérnökire, orvosira, tanári pályára és esetleg közgazdásznak lehetett jelentkezni, és mivel én nagyon szerettem a matematikát és a fizikát, akkor dőlt el, vagy úgy döntöttem, hogy mérnöki képzésre jelentkezem. Ez volt az első fejezet az életemben, ami az egyetemre járást illeti. Még visszatérve a gyermekévekre, érdekes emlékeim vannak például. Akkor volt az az időszak a 80-as évek végén, amikor lekapcsolták a villanyt, ugye volt a Ceausescu idejében a híres szabályzat, hogy spóroljuk az áramot, és emlékszem, hogy gyertyafénynél nagyon sokszor tanultam középiskolás koromban. Már akkor érdekelt nagyon a média és a hírek, világ hírei, emlékszem, hogy bömböltettem a Szabad Európa Rádiót még a 80-as években. Házban laktunk, ugye ez nem volt probléma, nem hallotta senki.
Milyen meghatározó iskolás emlékeid vannak? Melyek azok, amelyekre mindig szívesen, vagy kevésbé szívesen emlékszel vissza?
Voltak tanáraim, akikre nagyon szívesen emlékszem vissza, akár példaképek is, például a fizika tanárom, vagy a matematika tanárom. Arra emlékszem, hogy nagyon sokat készültem, tehát én nagyon szorgalmas diák voltam, mindenből maximálisan akartam teljesíteni, és a kellemes emlékek azok, amikor tényleg sikerült valamiből dicséretet kapjak, vagy jó eredményt elérjek, persze volt olyan is, hogy kevésbé jó eredményt értem el.
Hogyan jött akkor a fizika egyetem? Mondtad, hogy több fajta középiskolát kipróbáltál, nem volt nagy akkoriban a választás, miért pont fizika?
Mérnökivel kezdtem, tehát 1990-ben, pont a 89-es események után kerültem Kolozsvárra egyetemre, és az első választásom a gépészmérnöki kar volt. Ez nem volt egy tudatos választás, tehát akkoriban nem létezett sem karrier tanácsadás, sem ilyen pályaválasztási tanácsadás, és ez egy olyan döntés volt, hogy tulajdonképpen nem tudtam, hogy mit választok. Ott derült ki első-másodéven az egyetemen, hogy miről is szól a gépészmérnöki kar, milyen ott a képzés, És másodév elején jöttem rá, hogy hát ez nem nekem való, és váltanom kell. Ez volt tulajdonképpen az első meghatározó döntés az életemben, amikor eldöntöttem, hogy váltani fogok gépészmérnökiről valami másra, és akkor jött be a fizika, tehát a Bábes-Bolyai Egyetemen a fizika szak, ez volt a második választásom, oda felvételiztem, és ezt a szakot el is végeztem, tehát nagyon szerettem a fizikát, és habár most már nem foglalkozom vele, egy nagyon-nagyon szép emlék a fizika kar.
De mikor vált világosra, hogy nem ezzel akarsz foglalkozni, mint szakterület, mint karrier?
Ez úgy történt, hogy fizikus mesteri is koromban beiratkoztam a bölcsészkarra. Ez volt a harmadik egyetem, amit végeztem, magyar-angol szakra, és közben elkezdtem dolgozni fordítóként, voltak a médiában is bizonyos próbálkozásaim, például egy nagyon rövid ideig még a Kolozsvári Rádiónál is dolgoztam egyetemista koromban, tehát így elkezdtem irányulni a humán területek felé, a média felé, és nem volt ez egy tudatos választás, hogy én nem akarok fizikával foglalkozni, hanem mással, hanem így alakultak a dolgok tulajdonképpen. Hagytam, hogy az élet oda sodorjon, ahova mennem kell. Fordítóként dolgoztam egyetemista koromban, és hogy mikor vált egyértelmű a váltás. Miután elvégeztem a fizika szakot, volt egy fél éves ösztöndíjam Magyarországon fizikus kutatóként. Tehát itt a Magyar Tudományos Akadémia intézetében kutattam, és ekkor jöttem rá arra, hogy lehet, hogy nem nekem való ez a fizikus kutatópálya. Ugye én meg voltam azzal szokva még korábbról, hogy sokkal hamarabb jönnek az eredmények. Tehát, hogyha lefordítok valamit, vagy megírok valamit, vagy bemutatok valamit, akkor rögtön jön egy visszajelzés, rögtön jön valamilyen gyakorlati haszon, sokkal hamarabb jönnek az eredmények. Fizikus kutatóként fél év alatt tulajdonképpen nagyon keveset sikerült elérnem, és ez hát így hatott rám, rájöttem, hogy inkább humán területekkel szeretnék foglalkozni, és akkor váltottam. Hazajöttem Budapestről, még fordítóként dolgoztam, és utána iratkoztam be doktorálni a hungarológia doktoriskolába.
Elég sokat váltottál, mind a középiskolában, mind pedig az egyetemen. Szerintem nagyon sok hallgató fejében megfordul a kérdés, hogy ezt hogy lehetett fiatalként, kvázi gyermekként otthon elmagyarázni a szülőknek?
Szerencsére a szüleim elfogadták, tehát nem próbáltak meggyőzni semmiről. Nem próbáltak meggyőzni, hogy erre vagy arra irányuljak, ezt a szakmát vagy más szakmát válasszak. Talán meglepődtek a váltásaim, meglepődtek ezeken a választásokon, de hagyták, hogy csináljam azt, amit igazán szeretek, és nem is egyszerűen, nem is gyorsan, de előbb-utóbb eljutottam oda, tehát arra a területre, amit igazán szeretek, és amit most csinálok.
Hogyan nézett ki a doktori, maga a tanulási folyamat elsősorban?
Hát nehezen rázódtam bele, mert ez egy új terület volt számomra, az újságírás és a média is. Hát visszatérve a középiskolás koromra és a Szabad Európa Rádióra, engem mindig is érdekelt a sajtószabadság, a sajtó korlátozása, ezért a kommunista cenzúrából és propagandából írtam a doktori dolgozatomat. Ezzel foglalkoztam 4 éven keresztül. Nem volt egyszer a váltás, mert ez egy óriási terület, amivel akkoriban még a 2000-es évek elején nem igazán foglalkozott senki, tehát a magyar nyelvterületen. Az elsők között voltam, akik rendszeresen mutatták a kommunista cenzúrát és propagandát. Könyvészet sem volt, levéltárakba jártam közben, hát még a médiában is dolgoztam, az Új Magyar Szó napilapnál, a mostani Maszolnak az elődjénél, és hát így próbáltam valahogy belekerülni a média világába, az újságírás világába, hogy kutatóként is, tanárként is, meg újságíróként is helytálljak.
Amikor elkezdted a doktorit, abban már benne volt a tanítás gondolata is, vagy ez csak egy utólagos szálként érkezett meg?
A tanítás az benne volt, hogy ösztöndíjas doktorandusként tanítanom kellett, szemináriumokat tartottam. Ugye én ezt nem terveztem, tehát tudatosan nem akartam tanár lenni, de ahogy egyre inkább közelebb kerültem a tanításhoz, a diákokhoz, magukhoz, a tantárgyakhoz, nagyon megszerettem a tanítást. Nagyon nem egyszerű dolog tanítani, tehát az elején jöttem rá, hogy ha tudsz is valamit, nagyon nehéz átadni. Nagyon nehéz rájönni arra, hogy hogyan fogd meg a diákokat, hogyan tud érdekessé tenni a tantárgyakat, hogyan kelt fel az érdeklődésüket a diákoknak, és ez egy nagyon hosszú folyamat volt, ameddig eljutottam oda kezdő doktorandusz koromtól egészen odáig, hogy szerintem most már jobban megy ez a dolog, tehát jobban megy a tanítás.
És hogyan alakult a gyakorlati újságírói pályád az évek során?
Szerkesztőségben én nem dolgoztam teljes munkaidős újságíróként, de mindig próbáltam közel kerülni, és dolgozni újságíróként. Ugye említettem, hogy dolgoztam az Új Magyar Szónál, a Napilapnál. Most jelenleg úgy is fogalmazhatnék, hogy szabadúszó újságíróként dolgozok, tehát cikkeim jelennek meg például a Kolozsvári Szabadság Napilapban, és élvezem ezt a szabadságot, amit hát az oktatói egyetemi karrierem nyújt, mert amellett, hogy tanítok és kutatok, hogyha találok egy témát, ami érdekel, és amit szeretek, arról írhatok a sajtóban. Tehát tulajdonképpen nem kötelez senki arra, hogy 8 órában valahol dolgozzak, hanem én állítom össze a munkarendemet, hogy mit kutatok, miről írok, mivel foglalkozok annak függvényében, hogy éppen mi érdekel. És hát ezt így nagyon szeretem, ezt a szabadságot, hogy én állíthatom tulajdonképpen össze a feladataimat.
Visszatérve az oktatásra, melyik az a tanárkodással kapcsolatos megvalósításod, amelyre a legbüszkébb vagy eddigi pályás során?
Talán nincs egy valami, amire nagyon büszke legyek. Itt eszembe jutnak azok a pillanatok, amikor tényleg éreztem, hogy valamilyen hasznos tudást nyújtok a diákoknak, felcsillan a szemük, érdeklődnek, visszakérdeznek. Sok ilyen pillanat volt a tanári karrierem során. Meg hát azok a rendezvények, események, amikor sikerült a diákokat belevonni valamilyen közös tevékenységbe, például éves rendszerességgel konferenciát szervezünk együtt, tanulmányutakra megyünk, kirándulások vannak, gólyatábor, tehát nagyon sok közös programunk van a tanórákon kívül is, és tulajdonképpen erre vagyok a legbüszkébb a tanári pályámból, hogy sikerült egy olyan közeget létrehozni, egy olyan rendezvénysorozatot, egy olyan szakmai közeget, ahol a diákok jól érzik magukat, és azok a volt hallgatók is, akik az egyetem elvégzése után a médiában dolgoznak, nagyon szívesen térnek vissza hozzánk, akár gólyatáborba, vagy más rendezvényünkre, és nosztalgiával tekintenek vissza a diák évekre, hogy hújha, milyen jó is volt diáknak lenni az újságírás szakon. Hát ez az, amire a legbüszkébb vagyok. Ez ilyen apró pillanatokra, amelyek így összegyűlnek, és akkor erre szívesen lehet visszaemlékezni.
Eltekintve most egy pár gondolat erejéig az oktatástól, melyik az a momentum az életedben, amelyikre a legszívesebben emlékszel vissza, melyik ez a legkedvesebb pillanat?
Hú, hát az életemben talán itt sincs egyetlen pillanat. Voltak olyan pillanatok, például a tanári pályám során, amikor a diákjaimmal részt vettünk a tudományos diákkori konferencián mondjuk, és akkor sikerült jó eredményt elérniük. De itt sincs, nem tudok kiemelni egyetlen olyan pillanatot sem, amikor a legszebb emlék, vagy a legjobb emlék, inkább egy ilyen sorozatra emlékszem a kellemes élményekből.
És melyik az a pillanat vagy pillanatok, amelyeket mindenképpen másképpen csinálnál most már?
A diákokkal való kapcsolatban kezdettől fogva több szabadságot adtam volna nekik. Most már azt mondom az első éveseknek, amikor találkozunk először, hogy kérdőjelezenek meg mindent, hibázzanak nyugodtan, kísérletezzenek. Ugye most már manapság az oktatás és a tanítás nem abból áll, hogy megmondjuk konkrétan a diákoknak, hogy ezt kell tudni, ezt tanuld meg, és akkor minden jó lesz. Tehát én nem így képzelem el az oktatást, hanem sokkal inkább egy közös élményként, ahol a diákok kísérleteznek, próbálkoznak, különböző projektekben vesznek részt, és tulajdonképpen hát egymástól tanulunk. Én elmondom nekik, ahogy elképzelem a médiát, amilyen elképzeléseim nekem vannak, és akkor az ő visszajelzéseik alapján próbálom alakítani a tantervet és az oktatási folyamatot. Tehát kezdettől fogva több kreativitást adtam volna a diákoknak, hogyha másképp csinálnék valamit. Ugye én 15 évvel ezelőtt kezdtem el oktatni, akkor, hát igaz, akkor még a világ is más volt, a média is más volt, de szerintem ez a jövő, hogy kreatív feladatokat adjunk a diákoknak, és így fejlesszük a tudásukat.
Mit tekintesz az árszpoétikádnak?
Ez a tudással kapcsolatos és a tudás megszerzésének folyamatával. Az a tapasztalatom, hogy az előbbiekhez is kapcsolódva, hogy az ember nyitott kell legyen arra, hogy újabb dolgokat megtanuljon, hogy tájékozódjon a világban, mert hát nagyon gyorsan változik a világ, és hogyha nem tudunk lépést tartani ezzel a változással, akkor nyilván le fogunk maradni. És hát a tudás az egy nagyon csalóka dolog. És erre tulajdonképpen doktorandusz koromban jöttem rá, hogy sosem tudunk igazán valamit. Tehát ahogy elkezdtem a doktori tanulmányaimat, és elolvastam egy 20-valahány könyvet, az elején úgy gondolja az ember, hogy egy bizonyos területen megszerez egy elég jó tudást, és akkor tud valamit. És ahogy jobban beleássa magát ebbe a területbe, egy idő után rájön, hogy sosem tudhatunk eleget arról a területről, és akkor elbizonytalanodunk. Hát az árszpoétikám úgy fogalmazható meg, hogy mindig nyitottak kell legyünk arra, hogy újabb tudást, újabb irányokba induljunk el, véleményeket hallgassunk meg, vitatkozzunk arról a témáról, amiben szakértők vagyunk, mások tudását hallgassuk meg, és akkor így áll össze az a tudás, amit tulajdonképpen át tudunk adni a diákoknak, és egy komplex tudás így jön létre.
Vissza az oktatáshoz. Elmondható, hogy a Bábes-Bué Tudományegyetem politika, közigazgatás és kommunikáció karának az egyik legkedveltebb oktatója van. Hogyan lehet elérni ezt a kitüntetést, ezt a díjat?
Nem tudom, hogy lehet elérni. Talán úgy, hogy én mindig közel éreztem magam a diákokhoz. Próbáltam megérteni azt, hogy mi érdekli őket, mik a problémáik, mik a dilemmáik, mivel foglalkoznának legszívesebben. Említettem, hogy nagyon sok időt töltünk együtt, sok időt töltök a diákokkal különböző rendezvényeken, kirándulásokon, szakmai programokon, tanulmányi utakon. Sokat beszélgetünk, és éppen hát így került közel hozzájuk. Hát nekem a viszonyom a diákokkal nem egy ilyen klasszikus tanár-diák viszony, egy fölérendelés, alárendelés viszony, hanem inkább partnerek vagyunk a 3 év során, és így próbálunk létrehozni valamit.
Ha újra kezdhetnéd, akkor is ezt az életutat választanád, beleértve a kisebb-nagyobb kanyarokat?
Hát ez egy jó kérdés. Mint említettem, hogy én úgy érzem, hogy nem én választottam ezt az életutat, hanem inkább az életut választott engem, de valószínűleg igen. Tehát én nagyon szeretem, amit csinálok, és a tudat alatt is, de biztos, hogy ha újra kezdenek, akkor ilyen irányba mennék, és ezt az életet, ezt a karriert, ezt a pályát alakítanám ki magamnak. Még akkor is, ha nem volt könnyű, tehát nagyon sok fordulópont, nehézség, dilemma volt a szakmában, mai életemben, de azt hiszem, hogy igen, ezt választanám, tehát minden ellenére, habár nagyon sok minden érdekel, és hát nekem így a szakmai életemben ez volt az egyik nehézségem, hogy nagyon sok minden érdekel, nagyon sok felé irányultam, és meg volt az a veszély, hogy így szétfolyik az egész, tehát nem tudom egy merderbe terelni a szakmai érdeklődésemet, és most is ez van, hogy nagyon sok minden érdekel, és inkább az a nehéz, hogy összefogjam ezt a sokrétű érdeklődést, mint sem, hogy ne legyenek változatos az életemben. Szóval igen, ez egy ilyen komplex tevékenység, amit nagyon szeretek, és ezt csinálnám, igen.
Ugyanezt az utat járnád végig még egyszer. Rengeteg szakterületet kipróbáltál, vagy legalábbis belekóstoltál ezekbe. Akkor mégis, hogyha összegezni kellene, mit jelent számodra a tudás?
A tudás úgy gondolom, hogy nyitottságot jelent, és én azt szoktam mondani, hogy magamnak elsősorban, hogy annak ellenére, hogy tudunk bizonyos dolgokat egy területről, maradjunk nyitottak, és én úgy szoktam elkezdeni mondjuk egy könyvnek az olvasását, vagy egy szakmai beszélgetést, hogy úgy indulok neki, hogy tulajdonképpen én nem tudok semmit. Tehát ez az a nyitottság, ami fejlődéssel járhat, és ami révén fejlődhetünk. Nem zárhatjuk le magunkat azzal, hogy megtanult tanítunk valamit, valamilyen tudást megszereztünk, hanem ezt a tudást folyamatosan kell alakítani, bővíteni, hatásoknak kitenni magunkat, beszélgetésekben részt venni, és tulajdonképpen szerintem ez az út.
Milyen céljaid vannak még a jövőre nézve, mind magánemberként, mind pedig oktatóként?
Hát ezt így nehéz megfogalmazni, mert hosszú távra nem szoktam nagyon tervezni. Próbálom belőni a következő 1-2-3 évben a terveimet, a szakmai terveimet. Mit szeretnék elérni? Alkalmazkodni szeretnék azokhoz a változásokhoz, amikken keresztül megy manapság a világa, a média világa is. Ugye nagyon nehéz alkalmazkodni ehhez a média robbanáshoz, ami történik. Hát próbálom megőrizni a kritikus gondolkozásomat, próbálok új dolgokat kipróbálni, hogy az ember nem próbál ki új dolgokat, akkor lemarad a fejlődésből. Vannak persze kutatási témáim, és ezek is az új médiához kötődnek, az új média hatásaihoz. Ez az, ami érdekel mostanában, hogy hogyan változik a világ az internetes újságírás révén, milyen hatásoknak vagyunk kitéve, és hogy tudunk alkalmazkodni ehhez a világhoz, hogyan tudjuk feldolgozni ezeket a hatásokat. Vannak terveim arra vonatkozólag is, hogy milyen tananyagot fogok kidolgozni, új feladatok, diákokkal, újabb projektek, ezek foglalkoztatnak mostanában.
És akkor hogyan látod a média és a média oktatásának a jövőjét?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert mi egy olyan pályára készítjük fel a hallgatóinkat, ami folyamatos változásban áll, és nem tudjuk, hogy 5 év múlva vagy 10 év múlva hogyan fog kinézni a díja, és milyen lesz ez a pálya. Tehát tulajdonképpen előre kell lássunk valamit, amiről még nem tudjuk, hogy milyen lesz. Részt vettem sok szakmai konferencián, beszélgetésen, értekezleten, ahol ez volt a téma, hogy mit oktassunk az újságírós diákoknak, mi az a használható tudás, amit kell adjunk a diákoknak, és nagyon sok érdekes vélemény fogalmazódik meg ezzel kapcsolatban, ami inkább afelé tart, hogy meg kell tanítsuk őket gondolkozni, kritikusan szemlélni a világot. Persze nagyon sok számítógépes ismeretre van szükség, digitális platformokat kellene ismerniük, ugye változik a rádiózás is, podcastok jelennek meg, tehát mindig megjelenik egy új dolog, amit a szakembereknek és a médiában dolgozóknak alkalmazkodniuk kell. Tulajdonképpen a rugalmasságra is kell tanítsuk a diákokat, hogy tudják a feladatokat váltogatni, és mindig alkalmazkodjanak ahhoz, ami következik.
Végül, de nem utolsó sorban, hol látod magad 15-20 év múlva?
Szeretném látni, mint aki megvalósította mindazokat a terveket, és tudott haladni a korral. Én szeretem a stabilitást és a változást is. Az egyetem szerencsére nagyfokú stabilitást nyújt, és ezen belül, vagy inkább emellett helyt adnék a változásnak is az életemben. Újabb szakmai területekkel foglalkoznék, és hát meglátjuk, hogy mit hoz a fő, tehát hogyan változik a média, és akkor ehhez szeretnék alkalmazkodni.
Gábor, kezdünk az adásidő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a ma esti Alma Mater vendége voltál.
Én is köszönöm szépen a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai Alma Materben, melynek műsorideje ezennel lejárt. Dr. Györfi Gábornak, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem politika, közigazgatás és kommunikáció karának oktatójának köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 19 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. Az Alma Mater szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Alma Materrel legközelebb március utolsó péntekén jelentkezünk, de addig is, ha tehetik, hallgassák a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Kellemes, feltöltődésben gazdag hétvégét kívánunk. Viszont hallásra!